Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Nagyon sok helyre fogunk elutazni a mai műsorral, mert hogy mesélek majd arról önöknek, hogy egyre több repülőjegyet vásárolnak egyéni utazók Ázsiába, és kétségtelen az, hogy a Budapestről közvetlenül elérhető kínai úti célok száma nem csak azt jelenti, hogy Kínából sok vendéget fogadunk, és Budapest esetében már a 11. küldőpiac, hanem azt is jelenti, hogy mi szívesen megyünk Ázsiába, és Kína és Japán esetében is egyre többen megyünk. Beszélek majd arról is a műsor második felének elején, hogy mi a helyzet most Parajdon, hiszen próbálnak mindent megtenni azok, akik a katasztrófa elhárításán dolgoznak, hogy megmentsék a bányának nagyobb területeit, hát valamit már nem lehet megmenteni, de azért még a turisták által leginkább látogatott területeket állítólag igen. Nyilván ezt a szakemberek tudják megmondani, meg hát a jóisten, hogy mi lesz vajon, majd azokkal a részekkel beomlik az egész bánya, és teljesen új alapokra kell az ottani turizmust fektetni, vagy pedig még abból ki lehet hozni valamit a végén. Meglátjuk majd, de jó pár friss fejleménnyel majd megismertetem önöket a műsor második felében. Hallhatnak egy interjút is Panajot Fehér Dáviddal, aki influencer, magyar származású, de Kínában él már jó ideje, Balin is megfordult, és Tájföldet is gyakran látogatja, filmekben szerepel. Azt hiszem, hogy érdekes kalandokat hallhatnak majd. Hát nem mindegyik pozitív persze, mert volt olyan, hogy egy szállodai szobában balesetet szenvedett, arról is hallhatnak, de azt is elmeséli majd, hogy mi az, ami szerinte magyarként rendkívül meglepő Ázsia jó pár területén, mik azok, amelyek veszélyesek, akár egy turistának, akár egy hosszabb ideig ott tartózkodónak, de nyilván a turisztikai szépségről is lesz szó, mi az, amit érdemes megnézni. Úgyhogy ezekre mind keressük, és hát remélhetőleg részben megtaláljuk a választ, legalábbis az interjú alany válaszát majd a Világszámban, úgyhogy a második fél órára is érdemes lesz majd velem maradniuk. De nézzük egyelőre azt, hogy vajon mi jellemzi a mostani időszakot. Nos, Csíksomlyó idején, a pünkösdi búcsú idején a Magyarországról irányuló turizmus jelentős része a Csíkszered a környékén tartózkodó zarándokokat jelentette. Mintegy 300 ezer zarándok volt Csíksomlyon, és hát nagyon sokan elutaztak a különböző zarándokvonatokkal, autóval, autóbuszokkal, egyéni szervezésben, úgyhogy ebben az időszakban gyakorlatilag megteltek a szálláshelyek. A csíksomlyói búcsú nem csak azt jelenti, hogy Csíkszereda megtelik, hanem azt is, hogy Székelyudvarhelyen is alig-alig akadt szállás, és a köztelévő magánpanziók, szálláshelyek, szállodák is mind-mind tele vannak ilyenkor a pünkösdi időszakban. Általában csütörtökön vagy pénteken indulnak a szervezett túrák, és hétfőn pedig este felé délután hazaérkeznek a magyarországi területekről odaindulók. A pünkösdi hétvége azonban egyébként is belföldön is és külföldön is rendkívül jó számokat hozott. Tehát a befelé irányuló turizmust illetően látjuk azt, hogy az Egyesült Királyságból, Németországból rengetegen érkeztek Budapestre, de sokan jöttek a határon túli közvetlenül szomszédos területekről is, Romániából, Schengen óta egyre többen érkeznek, Szlovákiából és Ausztriából is. A spanyol és az olasz turistákból is több volt, mint az előző év hasonló időszakában, de Kínából is érkeztek vendégek, Koreából és az Egyesült Államokból is. Szintén érdekes az, hogy noha Izraelben azért ott a gázai konfliktus, mégis Izrael nagyon biztonságos helynek tartja Budapestet, legalábbis turisztikai szempontból azt látni, hogy folyamatosan növekszik az ide látogató izraeli turisták száma, már ahhoz képest, hogy a válság kirobbanásakor jóval kevesebben jöttek, mint egyébként szoktak. Most viszont ez a szám növekedett. Egyébként még 2019-ben, tehát a Covid előtti időszakban nagyjából 40 ezer turista kereste fel Magyarországról Izraelt, és 80 ezerre jöttek onnan hozzánk. Nos, vélhetően a 2025-ben az a szám meg lesz, hogy legalább annyian fognak ide Magyarországra, Budapestre érkezni. Kifelé pedig a fapados járatok szintén tele voltak ezen a hosszú hétvégén, az előző hosszú hétvégén, és azt is látjuk, hogy autóval is sokat kirándultunk, belföldön is, külföldön is egyaránt. A hosszú távú utakról pedig csak annyit, hogy a folyamatos járatnyitások eredményeképpen jelenleg már 7 kínai metropoliszba, Pekingbe, Shanghaiba, Shenzhenbe, Kantongba, Chongqingba, Xi'anba és Ningbóba lehet elrepülni Budapestről átszállás nélkül. Úgyhogy Shanghai most már a népszerű ázsiai célpontok közé tartozik, Szöul, Peking és Abu Dhabi is felzárkózott, de Dubaj egyébként a listavezető, tehát Dubajban megyünk leginkább, ha az ázsiai területeket nézzük, így ilyen városlátogatásokra általában, de hát persze ugye a törökországi ázsiai területek a nyári időszakban nagyon-nagyon népszerűek lesznek, az ultra all-inkluzív szállodák világát, azért nagyon sok honfitársunk fogja majd felkeresni és élvezni azt, hogy itt tényleg korlátlan a fogyasztás a márkás termékekből is. A kínai légitársaságok indítottak főleg új közvetlen járatokat, és az ottani desztinációk mellett átszállással a régió több országába is növelték az utasszámot, úgyhogy Japánba és Tájföldre is jó pár magyar elutazott, és érdekes az is, hogy ezek a légitársaságok nagyon sokszor kedvező árakat kínálnak, és emiatt aztán a hagyományos nagy társaságokkal is fel tudják venni a versenyt. Ugye az Emirates tényleg szinte mindenhova megy, nagy távolsági járatokat üzemeltet, és hát mellette a Turkish Airlines, meg a Qatar, ezek szoktak általában népszerűek lenni az ázsiai úti célokat, illetően a magyar turisták körében. Hát részben azért is, mert mondjuk nem kell visszafelé utazni, mert az embernek néha olyan érzése van, hogy hát szép dolog, hogy mondjuk Párizson vagy Londonon keresztül utazik, de először elmegy oda, aztán pedig visszafelé megy. Hát hogyha nem útirányba megyünk, nem ott van az átszállás, akkor még hogyha úgy egyébként valamiért kedvezőbb is az, hát akkor is így belül nem vagyunk nyugodtak. Míg az Emirates-nél, vagy a Katarnál egy dohai átszállás, vagy egy dubai átszállás, vagy egy isztambuli átszállás, meg tényleg olyan, hogy útban van, útban vagyunk, az út felé megyünk, és hogyha ott egy kis időt el is kell tölteni, akkor azt még így elviseljük. Meg még az is belefér sokszor, hogy valaki közvetlen bangkoki járatra vágyik, és kimegy akár autóval Bécsbe, és mondjuk az Austrian Airlines-szal megy, és akkor gyakorlatilag kicsit több, mint 10 óra, és már ott is van. Budapest és Kuwait város között júniustól szintén lesz közvetlen járat, és Budapest és Simkent között is. De az is biztos egyébként, hogy ezek a klasszikus utazások elsősorban a téli időszakra jellemzőek, bár most azért van néhány, ami nyáron is népszerű, de nem lehet összehasonlítani ezeket az utasszámokat például mondjuk a horvátországi utazások számával, ami vélhetően ebben az időszakban, majd a mostani nyári időszakban is rekordközeli lesz, egész éves számokat tekintve pedig mintegy 800 ezer turista megy vélhetően Magyarországról Horvátországba. Most ehhez képest azt, hogy 3-4 ezer vagy 5 ezer turista elmegy a Maldív-szigetekre, ugye hát látjuk az arányokat, hogy azért tényleg egy horvátországi turizmust illetően szinte hiba határ. Tájföldre a dél-kelet-ázsiai úti célok közül nagyon sok turista megy, ez továbbra is a magyar turisták nagy kedvence, de most már azért a kínai városokba is előszeretettel látogatunk. És hát persze jönnek a kínai vendégek, a kínai turisták is hozzánk. Ázsiáról lesz majd még szó a műsor második felében, és az ázsiai látnivalókról, szokásokról, érdekességekről, meg jó pár kínai és pattajai kalandról is mesélek majd önöknek, helyesebben mesél interjú alanyom majd, úgyhogy érdemes majd a műsor második felében is velem tartaniuk, de szó lesz arról is, hogy vajon milyen a bali motorozás, és hogy mennyire lehet zavaró a zsúfoltság. Az kétségtelen, hogy a népszerű turisztikai úti céloknak azért van jó pár árnyoldala mostanában. Az egyik az overturizm, a túlturizmus miatt van, vagyis hiába van egy édeni kis sziget, hogyha még egy néhány nézetméternyi területet se találunk sokszor a legfrekventáltabb területeken, mert olyan sok a vendég. És a híres, nevezetes épületek, vagy épített örökség, vagy természeti látványosságok mellett pedig sosem vagyunk egyedül, és ez azért sokszor zavaró lehet. Vannak persze olyan helyek, ahol mindig tudunk kirándulni, mindig el tudunk menni a dzsungelbe, ehhez persze olyanokat kell választani, ahol van erre lehetőség, hogy egy kicsit elvonuljunk olyan területeket. A túlturizmus főleg azért jellemző, mert manapság már a légiközlekedés olyan szinten mozog, hogy az algoritmusok segítségével tudják optimalizálni az útvonalterveket. A légiközlekedés sok esetben az üzemeltetés az olcsóbb lett, és az árakat illetően pedig, hát noha mondhatjuk azt, hogy egy tájföldi út persze az lehet akár több százezer forint is, de hát valójában a 90-es években a Tantura Charter se 5 forintért vitt el az embereket, egy londoni repülőjegy pedig, amikor én először mentem Londonba, akkor 66 ezer forint volt a 90-es évek közepén, és most 66 ezer forintért el tudok menni megint csak Londonba. Tehát azóta mennyi idő eltelt, úgyhogy nem drágák túlságosan, főleg a fapados járatok megjelenésével a repülési árak, legalábbis relatíve nem. Ráadásul a szállás lehetőség az pedig óriásit nőtt. Tehát ma már nagyon sokan saját maguk is meg tudják szervezni az utazásukat, vannak a nagy foglalási portálok, ott széles a spektrum, tényleg ott vannak a magánlakás kiadások, és azok közül is lehet választani, tehát mindenki ki tudja válogatni a pénztárcájának, meg az igényeinek leginkább megfelelőt. Úgyhogy emiatt utaznak is az emberek, és általában azt látjuk, hogy Európában nőtt az utazási kedv. Hogyha 24-et megnézzük, akkor sokkal többen utaztak, mint egy évvel korábban. Már rég magunk mögött tudtuk a Covidot, és elértük azokat a számokat, amelyek a Covid előtti utolsó sikeres nagy év volt 2019, sőt, bizonyos tekintetben meg is haladtuk. Szerencsére ebből a felfelé emelkedésből Magyarország is kiveszi a részét, de olyan szinten, hogy például a külföldi turisták megjelenésének aránya az repíti Budapestet, és Alicante és Budapest volt a legjobban növekvő desztináció az érkezések számát illetően, de mindez párosul a vendégészakákkal is, a magyar fővárost illetően, és hát a bevételekkel is, és a bevételeknek a növekedése pedig meghaladja az inflációt jóval, tehát ez mindenképpen azt jelenti, hogy a turizmus azért az idegenforgalom a gazdaság egyik motorja itt Magyarországon. Attól még persze nem csak belföldön kalandoznak, vagy külföldi vendégeket fogadnak magyar szállodák, hanem mi magyarok is sokat utazunk külföldre, ami hát azért is jó, mert élményeket szerzünk, és egy kicsit másképp látjuk saját magunkat akkor, hogyha utána hazaérkeztünk, úgyhogy lehet sokat tanulni, meg kikapcsolódni, meg hát megismerni a világot mindenképpen érdekes, már csak kulturális szempontból is, meg élmény szempontjából is, meg akár történelmi szempontból is. Érdekes az is, hogy Magyarország nagyon sok más ország piacán jelenik meg. Nemrég például Ausztriában is bemutatkozott Magyarország. Azt gondolnánk, hogy hát a szomszédos országokban biztos, hogy mindent tudnak rólunk. Na most erre azt szoktam mondani, hogy akkor nézzük meg, hogy mi mit tudunk például a szlovákiai nevezetességekről, vagy az osztrák nevezetességekről. Még talán az osztrákokat úgy, ahogy ismerjük, de hát ott sem mindent, de mondjuk azért biztos vagyok benne, hogy Bajmóc, vagy a Bajmóci Fesztivál, ez azért nem mindenkinek van meg, hogy mi is ez pontosan, meg a Szellemfesztivál például ott Bajmócon, Bojnicén, és ezt csak egyet mondtam, de tudnék még vagy 20-at a szlovákiai kínálatból. Ugyanez igaz akár Horvátországra vagy Szlovéniára is. Hát ugyanúgy jó pár olyan szlovák ismerősöm van, aki nem hallott még arról, hogy van egy gyönyörű Eszterházi kastély Fertődön. Pedig tényleg pillanatokon belül oda lehetne utazni. Úgyhogy van létjogosultság annak, hogy minél több információt megosszunk a különböző külföldi városokban az ott élőkkel, és be is mutatkozott emiatt Magyarország Bécsben is, és amellett, hogy ilyenkor imásfilmeket mutatnak, praktikus turisztikai kiadványokat is készhez kaphatnak a látogatók, mert akárcsak a könyvolvasás, mostanában egy kicsit a prospektusok is a reneszánszukat élik, mert szép-szép dolog az internet, de a mesterséges intelligencia világában néhány ember már úgy érzem, hogy telítődött az AI által generált utazási fotókkal, és arra vágyik egy kicsit, hogy egy rendes prospektusba igazi emberek által elkészített valódi fotókat, még ha feljavított valódi fotókat is, de valami ilyesmit láthasson. És az aktív, a családi, meg a kulturális élmények gazdag választékát lehet megismerni egy-egy ilyen kiadványból, úgyhogy ezt is megmutattuk mi Ausztriában, de hát sok más országban is azért ott vannak mindenképpen Magyarország értékei. Ha a KSH adatait nézzük, akkor egyébként az osztrák vendégek például évente több mint 500 milliárd forintot költenek el Magyarországon, és ebből közel 100 milliárd forint közvetlenül a magyar költségvetésbe áramlik forgalmi adón keresztül, tehát megérik ezek a bemutatók, még hogyha nyilván nem csak egy bemutató múlik az, hogy mekkora az adott bevétel. Spanyolország is népszerű egyébként a magyar turisták körében, hát Barcelona olyan, hogy tényleg aki ott van, azt mondja, hogy elámul, hogy milyen érdekes és izgalmas látnivalók vannak ott a Sagrada Familiától kezdve egészen Columbus szobráig, a tengerparti sétákig. Sokan pedig tovább is mennek, és autót bérelnek, elkezdenek kirándulni. Hát a legtovább talán Gibraltárig szoktak menni, bár hozzáteszem inkább, akik Malagába vagy Marbellába mennek kirándulni, azok mennek Gibraltár felé, de vannak ismerőseim, akik Barcelonából is elmentek odáig. Érdekes egyébként, hogy a gibraltári spanyol határ ellenőrzéséről szóló tárgyalások a brit EU-tagság 5 évvel ezelőtti megszűnése óta folytak, de hát sok minden függőben maradt, mert hogy amikor London és az EU tárgyalt, akkor Gibraltárról nem egyeztek meg. Aztán végül is kötöttek egy megállapodást, miszerint az áruforgalmat és az utazókat nem kell ellenőrzéstek alávetni Gibraltár és Spanyolország szárazföldi határán. Ugyanakkor ezen a határon naponta hozzávetőleg 15 ezer ember kell át. Úgyhogy végül is az EU-ba lépő, érvénybe lépő új be- és kiutazási ellenőrzési rendszernél azért elvileg kéne útlevél ellenőrzés. Tehát érdekes, hogy most ezt hogy oldották meg, hát gyakorlatilag sehogy, de aztán a brit külügyminisztérium végül is megoldást kínáltak, miszerint a gibraltári repülőtérre érkező utasok úti okmányait a gibraltári és a spanyol hatóságok közösen ellenőrzik majd, és akkor ez nagyjából megfelel a célnak. Spanyolország egyébként még 1713-ban a spanyol örökösödési háborút lezáró utrechti szerződésben mondott le Gibraltárról, jelenleg 32 ezeren laknak itt, és elvileg örökre a briteké, ugyanakkor hát az akkori szerződést a különböző spanyol kormányok sokszor megpróbálták megkérdőjelezni, de nem túl sok sikerrel. Csináltak egyébként gibraltári népszavazást is. 67-ben a lakosság 99%-a mondta azt, hogy továbbra is az Egyesült Királysághoz szeretne tartozni, 2002-ben pedig 98%. Úgyhogy ezek azért durva számok. Minden esetre egyelőre most megoldották azt, hogy ha autóval közlekedik valaki és megy Gibraltárba, Spanyolországból vagy visszafelé, akkor sem kell bonyolult ellenőrzési procedúrán átmennie. De azt gondolom, hogy az átlagos magyar turisták ezzel kevésbé fognak majd szembesülni, bár hozzáteszem, vannak sokan, akik egy spanyolországi kirándulás során oda elmennek, meg Sevilla még népszerű úti cél, Marbella, Malaga szintén, ha Barcelonába megyünk, akkor pedig sokan Szaluba hátruccannak még, az viszonylag közel van, és nagyon szép a pálmafa sétánya, a pálmafa sora. Tehát a legtöbben, ha már Barcelonába mennek, akkor ott is maradnak, és csak néhány napot töltenek el, de vannak azért egyhetes vagy tíznapos túrák is errefelé. Egy héttel ezelőtt már hallhattak arról, hogy vajon mi a kiút, van-e kiút, mi lesz Parajdon az ott élőkkel, és mi lesz a parajdi turizmussal, hiszen a többségében magyarok, magyar anyanyelvűek lakta település, Európa legjelentősebb sóki termelőhelye. Ugyanakkor komoly turisztikai központ is volt, hiszen százezerek látogattak el ide, hogy megnézzék az itteni bányát, vagy fürödjenek a gyógyhatású sós vízben. Persze ideje korán azért nem szabad feltétlenül múlt időben beszélni, hiszen Parajdon azért még rengeteg érdekesség és látványosság van, ha majd nem azzal kell foglalkozni, hogy a katasztrófa következményeit, vagy amíg zajló nehézségeket egyáltalán elhárítsák. És az is biztos, hogy az ipara és a turisztikája a Sóbányára épült Parajdnak. Rengeteg üzenetet kaptam, rengetegen kérdezték, hogy hogyan tudnának segíteni. Nos, hát mindenkit megpróbáltam ellátni olyan tanácsra, amit egyáltalán képes vagyok adni, és hát a segítségnek is van biztos, hogy jó pár útja, de segített egyébként Románia kormánya és Magyarország kormánya is, és hát nagyon sok magánszemély szervezet is, mert hogy vannak, akiknek konkrétan el kellett költözniük, és sokan olyanok vannak, akik pedig azonnal kell, hogy valamit tegyenek, most olyan helyzetbe kerültek. Egyébként próbáltak ideiglenes gátrendszer csatornákat és védőelemeket kialakítani, de ezek nem bírták a terhelést. Aztán érdekes az is, hogy hát voltak azért olyanok is, akik megpróbálták megnézni, hogy egyáltalán hú, mi történhetett, hogy történhetett, tehát a bányákban nem lehet lemenni, és igazából a látványosság az a föld alatt volt Parajdon, ami idegenforgalmi szempontból is, és gyógyászati szempontból is vonzotta a vendégeket. Azt a részt egyébként, ami már beomlott, azt már nem használták kitermelésre. Ugyanakkor egyelőre csak reménykednek abban a szakemberek, hogy megmenthető a bányának azon része, amiből lényegében a település élt, tehát a hatalmas, nagy, óriási terület, ahol még boltok is voltak, templom is volt, gyerekeknek játszótér, és sok minden más. Ugyanakkor, mint egy hete is beszámoltam róla, Parajdnak vannak jó szálláshelyi éttermei, és nagyon-nagyon sok látnivaló még ott a környéken. Úgyhogy, ha mennek hozzájuk a turisták, akár szervezett formában, akár egyénileg, lehet, hogy talán az a legnagyobb segítség a helybelieknek, nem feltétlenül a pénzadomány. És hát a show, mint árucikk is megjelenik egyébként Parajdon, és akár csak a Holtengernél, úgy itt is rengetegen vásárolják, vagy vásárolhatják. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy azért bőven van még annak oka, hogy valaki elmenjen Parajdra, és a jövőben is megmenthető azért a parajdi turizmus. Jövő héten még visszatérünk majd a témára, remélhetőleg pozitív fejleményekről számolhatok majd be, és interjúkat is hallhatnak majd arról, hogy vajon milyen megoldási javaslatok vannak a parajdi turizmust illetően, és egyáltalán Székelyföld és Erdély turizmusával kapcsolatban még jó néhány információt megosztok majd önökkel. Most azonban jóval távolabbi vidékre fogunk utazni, Ázsiába, annak kapcsán, hogy Panajot Dávid, kedves korábbi kollégám, színészként filmes és influencer munkákra már hosszabb időre korábban is kiköltözött Kínába, élt egy ideig Balin és Tájföldön is. Az utóbbi időben már Magyarországon ritkán fordult meg, hiszen főleg Ázsiában töltötte minden napjait jó néhány évvel ezelőtt, még a Covid előtt költözött ki, aztán a Covid idején egy ideig Balin is rekedt, és a mostani időszakban pedig lényegében folyamatosan Ázsiában él. Megtanult kínaiul már vagy 7-8 évvel ezelőtt, és most hazatért, hogy megújítsa a tartózkodási engedélyét majd az itteni kínai nagykövetségnél. Úgy éreztem, nagyon érdekes és tanulságos lehet mindaz, amit ő az ázsiai tartózkodása során magyarként tapasztalt. Panajot Fejér Dávid Kínában élt, Kínában él, de mellette Balin is dolgozott hosszú ideig, tényleg igazi világutazó, aki Kínában még a nagyő címet is elnyerte, úgyhogy valóban meséket bőven tud, de nem csak meséket, hanem a valóságot is tapasztaltam Ázsia jó pár területén. Amikor most megint hazaérkezett Magyarországra meglehetősen hosszú kintartózkodás után, akkor viszont arról számolt be, hogy még sebesülése is volt, és kórházba is került. Hogy történt ez pontosan?
Hú, hát ez Pattaján történt. A barátnőm foglalta le a szállásunkat, és indiai volt a tulajdonos. Mondta, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, mondjuk a Bookingon foglaltuk a szállást, és azt mondta, hogy sokkal jobb szállást fogunk kapni, mint amit érdemlünk igazából, ugyanis super deluxe szobát fognak nekünk adni. Na, és kezdjük azzal, hogy annyira volt super deluxe a szoba, hogy volt benne egy üvegasztal, aminek a szél le volt törve, és gyakorlatilag szétvágta a lábamat. Úgyhogy
Ázsiában, ha ilyen baleset történik, mondjuk Pattaján, Tájföldön, akkor mit csinál egy Magyarországról érkezett?
Hát igazából semmit nem tudsz csinálni. Igazából ez az én mi hibánk is volt, mert nem kötöttünk amúgy biztosítást, de hát azt gondoltuk, hogy most mi történne egy-két hét alatt. Meg ugye nem tudtuk, hogy meddig leszünk ott. Tehát ha jól tudom, a biztosítások is azt hiszem a külföldi utazásnál ilyen 3 hónapig tartanak, tehát nem tudtuk, hogy meddig leszünk ott, úgyhogy azt gondoltuk, hogy megúszhatjuk ugye biztosítás nélkül. Hát nem.
Mi történt akkor? Mentő, kórház?
Tehát az volt, hogy először is ugye, ahogy felálltam, volt egy nagy szófa a nappaliba, és ahogy felálltam, gyakorlatilag szétvágta a lábamat az üvegasztal, és nagyjából egy ilyen 5 cm mély nyílt sebet kell elképzelni, úgyhogy hát barátnom ott sikongatott, minden tiszta vér lett, az egész ágy, a padló, minden. Úgyhogy barátom lerohant a recepcióra, hogy azonnal hívjanak mentőt. A mentő az elég gyorsan meg is érkezett, mondta az orvos, hogy hát igen, nincs mese, muszáj bemennünk a kórházba, és ugye össze kell varni. Viszont a táj egészség ugye nagyon meg voltam elégedve, tehát semennyit nem kellett várnom. Mondták, hogy nem nagyon fog fájni, aztán, hogy kapok először is egy lidokain injekciót, amilyen érzéstelenítő, ez kicsit kellemetlen lesz, de utána nem lesz nagyobb fájdalom, és tényleg gyakorlatilag nem nagyon éreztem semmit. Megkaptam a lidokain injekciót, összevarták, kaptam tetanusz injekciót is, kaptam különféle antibiotikumot, és az egészre kb. 15 000 forintot fizettem. Igaz, utána 2 hétig ugye kötözésre kellett járni.
Ilyenkor, ha nincs biztosítás, akkor mindenki fizeti a saját költségét, vagy a szálloda fizet esetleg kártérítést?
Sikerült a szállodát meggyőznem, hogy ez az ő hibájuk volt, és fizessenek kártérítést. Hát kártérítést nem is fizettek, de legalább a kórházi költségemet fizették, és nem lett nagyobb bajom.
Hát önmagában ez nagyon szép dolog, de egyébként milyen gyakran van baleset probléma? Azért, ha megnézzük azt, hogy milyen időszakokat tölt kint külföldön, akkor hónapokat volt, úgyhogy majdnem egy évet is. Ez idő alatt mikre kell felkészülni? Mondjuk akár Kínában, akár Tájföldön, akár Balin.
Hát itt igazából Balit emelném jobban ki, illetve Pattaját is. Rengeteg a motorbaleset, tehát nekem valószínűleg valami őrangyalom van, hogy semmi probléma nem ért, és a közlekedés az teljesen kaotikus mind a két helyen, de ilyen szempontból inkább Balit mondanám rosszabbnak. Tehát ugye megszoktuk azt, hogy általában két sávban mozognak az autók és a motorok. Hát ez Balin úgy alakul, hogy 9 sávba, tehát gyakorlatilag, hogyha az ember szeretne egy jót sétálni, azt nem tudja megtenni, mert ugye a járdán is motor közlekedés van. És mondjuk nagyjából, ha az ember az A-ból B-be el akar jutni, nekem gyakorlatilag a konditerem is nagyjából 10 percre volt a villámtól, a part is egy nagyjából 10 percre, ez sokszor 1,5-2 órát is igénybe vett, úgyhogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy ezekben a főszezonokban Bali az teljesen élhetetlen lett. Ugye az a szemben, hogy régen ugye a Covid idején voltam ott, akkor fantasztikus volt még a közlekedés is, bár igaz ott is ugye ellopták a motoromról, az új iPhone-omat ellopták.
A motorközlekedés mennyire veszélyes? Tehát hallom, hogy állandóan van baleset, de ugye egyébként egyáltalán egy turista vállalkozhat arra, hogy saját maga motorozik, vagy csak motoros taxival mehet?
Nagyon sokan vállalkoznak a motorozásra Balin, és ezt nagyon sokan rosszul teszik, mert tényleg életveszélyes. Tehát én is azt mondom, hogy nagyon, teljesen életveszélyes a motorozás Balin, pedig én hosszú-hosszú évek óta motorozok. Azért, mert nagyon sokszor az ember önhibáján kívül elszenved egy balesetet, hiszen rengeteg a részeg vagy különböző tudatmódosító szerek hatása alatt levő vezető, amik ugye nagyon nagy veszélynek teszik ki az embert.
És a motoros taxisok azok nagyjából járható utat jelentenek azoknak, akik mégis szeretnének gyorsan kimenekülni a dugóból, de nem akarnak saját maguk vezetni motort?
Hát megmondom őszintén, én nem tudom, hogy mi kell a motoros taxi jogsinak a letételéhez, de ők sem túl bíztatóak, hiszen amikor még nem vezettem motort, akkor kérdeztem a motoros taxist, hogy mondom, és mennyi esélyünk van, hogy odaérünk. Azt mondta, hogy 50-50, tehát 50-50, azt mondta, vagy odaérünk, vagy nem. Szerintem csak félig volt tréfa, mert rengeteg a motorba esett. Tehát egy brit házaspár volt biztosításuk, és így is több millió forintot kellett aztán fizetniük, amikor ugye meg kellett műteni mind a kettőt a motorbaleset után.
Az ázsiai területek közül ugye Balit, Pattaját, Bangkokot, tehát Tájföldet és Pekinget is hosszú-hosszú hónapokon keresztül megismerte, dolgozott ott is ugye színészként, modellként. Hogyha választani kellene, akkor hol lakna hosszabb ideig, úgyhogy ha mondjuk nem feltétlenül a munkája valamelyikhez odakötné?
A sok negatívum ellenére is az ázsiai területek közül mindenképpen Bali szigetét választanám. Ez amiatt van, hogy van Balinak egy ilyen nagyon fiatalos vibe-ja, egy energiája, ami azt gondolom, hogy sehol máshol nincs. Tehát az emberek nagyon nyitottak, nagyon kedvesek, nem csak a helyiek, hanem akik külföldiek ott élnek is, akárhol mész, akkor odajönnek, hey, how are you, how are you doing, és akkor elkezdesz beszélgetni velük, mindenki speciális. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok speciális karakter van Balin, akik saját vállalkozást építettek, illetve ami szerintem Balin például sokkal többet ad, mint mondjuk Tájföldön, hogy nem csak a beachek szépek, hanem rengeteg egyéb dolog van, tehát rizsföldek, esőerdők, vizesések, vulkánok. Ezen kívül nyilván, aki esetleg szeret bulizni, tényleg egy parti sziget, rendkívül jó éttermek vannak. Ezért, hogyha valaki éttermet akar nyitni Balin, akkor tényleg fel kell kötni a gatyáját. Volt egy kedves barátom, elhívott egyet burgerezni. Mondom, fú, milyen finom ez a burger. Hát mondom, milyen jó burgert, még nem is ettem. Hát azt mondja, igen, nézd meg a neten a top 20 best burgers in the world, tehát hogy a top 20 legjobb burgerezi a világon. Tehát gasztronómia szempontjából is csodabali, energia szempontjából is, természeti csodák szempontjából is. A negatívum az nyilván a tömeg, meg a veszélyes közlekedés. Ez, amiket elmondanék. Meg azért azt gondolom, hogy még mindig azért túl sok a szemét Balin, és nem tudom, hogy ezzel miért nem próbálnak kezdeni valamit. Nem tudom, hogy erre mi lehet a megoldás.
De azért csak lehet eldugott helyeket találni az esőerdők mélyén, vagy valahol a dzsungel környékén.
Igen, tehát Ubud az teljesen alkalmas erre, hogy az ember egy hatalmas villában éljen ott az esőerdő közepén. Tehát nagyon sok ilyen eldugott hely van Balin. Nyilván akik meg jobban szeretik a bulikat, a jó éttermeket, azoknak nyilván ez a Canggu régió, ami ajánlott.
De ha már most általában régióról beszélünk, meg balesetekről, meg mindenféle ázsiai kalandokról, akkor menjünk egy kicsit a kínai részre is, hiszen Tájföldről, Baliról már beszéltünk. Kínában azt hiszem talán a leghosszabb időt töltötte. Ott mik voltak a benyomások? Mi volt az, ami a leginkább tetszett, és mi az, ami legkevésbé?
Kínával kapcsolatosan, amit legfőképpen kiemelnék, az a biztonság. Tehát én kimerem jelenteni, hogy nincs jelenleg biztonságosabb ország, mint Kína az egész világon. Tehát minden be van kamerázva, úgyhogy gyakorlatilag a bűncselekmény az teljesen megszűnt. Tehát nem is tudsz bűncselekményt elkövetni, vagy ha el is követsz, akkor gyakorlatilag egy percen belül elkapnak, minden be van kamerázva, méterenként kamera van. A metróban úgy átvilágítanak, mint hogyha egy repülőtérre mennél, tehát fémdetektorral őrök vannak, amikor lemész a metróba, akkor beszkenneli az arcodat a rendszer, tehát teljes kontroll, teljes megfigyelés, de nyilván teljes biztonság is.
De mondjuk azért a bűncselekmények esetében ez azokra a bűncselekményekre vonatkozik, mint a lopás, rablás, fosztogatás, erőszakos bűncselekmény, tehát nagyon sok olyan bűncselekménytípus van, amit bárhányszor figyelhetünk kamerával.
Természetesen ebben egyetértek, de ettől függetlenül, hogyha valaki mondjuk az interneten keresztül akar bűncselekményeket elkövetni, az is eléggé meg van nehezítve, hiszen minden cenzúrázott. Nyilván azért azt ki lehet mondani, hogy nem lehet kritizálni a kormányt ugye Kínában, és ezek az internetes bűncselekmények sem annyira jellemzőek, hiszen az összes külföldi oldal például ugye be van tiltva, ugye nekem is speciális VPN-t kell használnom ahhoz, hogy tudjam használni a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot.
Már a közösségi média oldalakról beszélünk.
Igen, ez is a közösségi média oldalakról beszélünk, de a kínaiak nagy része, tehát a 90% az gyakorlatilag azt se tudja, hogy mi az a VPN, tehát életében nem is hallott róla.
Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ők betagozódtak ebbe a rendszerbe, és akkor örülnek a biztonságnak?
Igen, és azt gondolom, hogy Kínában az embereknek még az agyába sincsen benne a bűncselekmény, vagy az, hogy egy másik emberre rosszat mondunk. Ugye én beszélem a kínai nyelvet, és mikor barátnőmbe bárhol mentünk, akkor csak olyanokat hallottam, hogy jé, nézzétek a lánynak, milyen hosszúak a lábai, milyen szép magas, a srác milyen izmos, tehát még gondolat szinten sincsen bennük negatív, ez számomra is érthetetlen.
És ez nem megjátszás?
De lehet.
Még talán annyit, ha már Kínánál tartunk, hogy egy átlagos magyar turistának mennyire ajánlható Kína?
Én mindenképpen azt mondom, hogy meg kell nézni Kínát, azért, mert teljesen más világ, mint bárhol máshol, és Kína amilyen fejlődésen keresztül ment, az azt gondolom páratlan. Tehát ugye, mielőtt visszatértem Magyarországra, Guangzhou-ból Shenzhenbe mentem forgatni, ugye a Ferrari első tulajával forgattam, és a vonat az 28 perc alatt ért ugye Guangzhou-ból Shenzhenbe, tehát ugye több mint 300 kilométerrel megy a vonat, a Guangzhou-Shenzhen távolság az nagyjából 150 kilométer. Tehát az, amit a kínaiak megcsináltak 30-40 év alatt, szerintem nincs még egy ország, aki ezt le tudná utánozni, hogy gyakorlatilag a legfejlettebb technikájuk van, mindenhol felhőkarcolók, mágnesvonat, és emellett ugye nyilván azért a kínai kultúra is több ezer éves, tehát azt gondolom, nagyon sok látnivaló van Kínában, de azért azt meg kell hagyni, hogyha valaki nem beszéli a kínai nyelvet, elég nehéz eligazodni csak angolra, mert gyakorlatilag senki nem beszél angolul.
Igen, ezt én is tapasztaltam, hogy még a szálloda nevét is le kell írni, kínai írásra le kell iratni a hotelben, hogyha vissza akarunk találni.
Igen, és a Google Maps sem működik. Tehát a Google Maps az elküld egy teljesen más helyre, úgyhogy csak az ottani mapet lehet használni, mert gyakorlatilag teljesen használhatatlan a Google Maps, meg az Apple Maps is, úgyhogy a saját mapjüket kell használni az, hogy valahol eltaláljunk. És igen, bármit kérdezel, hogy fú, nem találom ezt a helyet, vagy nem tudom, hogy hol van, ha angolul beszélsz, akkor nem is válaszolnak, de nem azért, mert esetleg bunkok, hanem egyszerűen tényleg nem beszélik ugye az angol nyelvet, csak a kínai nyelvet. Úgyhogy ha valaki nem beszél a nyelvet, hát nagyon nagy problémával fog ütközni.
Akkor inkább a szervezett utazásokat, az utazási irodákat ajánlja?
Én nem voltam utazási irodával Kínában, de azt gondolom, hogy az biztos egy jobb megoldás lesz, igen.
Ha már arról beszéltük, hogy mennyire modern, mennyire csodálatos, mennyire szép és tiszta, akkor mi az, ami nem tetszett?
Ami nem tetszik Kínában, az embereknek ez a köpködése, és ez egyszerűen nem tudom, hogy miért van. Ez már ugye nagyon-nagyon régóta van, és azt gondolom, ez egy kicsit zavaró, ez a köpködés, ez a krákogás.
Érdekes, hogy Szingapurban betiltották például a rágózást is.
Igen, nem tudom, hogy ezt Kínában miért nem teszik meg, vagy miért nem lehet megtenni. Azt gondolom, hogy azért ez sokat hozzáadna, hogyha nem lenne ez a köpködés és krákogás. Tehát ez, ami engem kimondottan zavar. Tehát ugye most jelenleg is ugye éttermeknek csinálok ugye reklámokat, és gyakorlatilag végig hallom ezt a hangot, amíg veszem fel a reklámvideókat.
Tehát lehet, hogy ez csak az európai embereket zavarja, vagy az itteni közép-kelet-európai fülnek, nyugat-európai fülnek olyan, hogy nehezen viseli el, mert más kultúrkörnyezetből származunk.
Azt gondolom, hogy nem csak minket zavar, mert én amikor a táj és az indonéz emberekkel beszéltem, őket is rendkívül zavarja, amikor a kínai turisták mennek az éttermeikbe, és ezt a hangot adják ki.
Ha már a turisztikai látványosságokat egy-két mondatban említettük, akkor mi az, amit mindenképpen meg kéne nézni Kínába, hogyha valaki még nem lakott ott, hanem nem is volt ott? Vannak-e olyan top úti célok, amiket nem szabad kihagyni?
Hát én azt gondolom, hogy például a kínai nagyfal az ilyen, azt mindenképpen ugye nyilván látni kell. Ezen kívül minden ilyen nagyvárost én ajánlok, tehát ez a Guangzhou, ha jelenleg vagyok, Shenzhen, Peking, Shanghai, ezeket mind látni kell, illetve Chengdu, ugye ott is éltem, ott van a híres panda rezervátum, szóval azt is ajánlom a kedves hallgatóknak.
Mennyire fontos az, hogy ha valaki kint van magyarként hosszabb ideig, évekig Ázsiában, ezen belül évekig Kínában, hogy amellett, hogy nyilván megtanulja a nyelvet, amellett azért a helyi szokások egy részét is átvegye. Erre tartanak igényt, vagy pedig nem?
Azt gondolom, hogy amit a kínaiaktól lehet tanulni, az önmagukba vetett hit, a kitartás, és az, hogy meg tudjuk csinálni. Tehát én akármikor egy forgatáson vagyok, akkor mindig azt hallom, hogy fú, mi vagyunk a legjobbak, ezt biztos, hogy megcsináljuk, mi vagyunk az elsők, tehát senkit nem hallok így panaszkodni, nem hallom azt, hogy bárki negatív lenne, vagy pesszimista. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt például átvetnénk a kínai kultúrából. Nyilván a köpködést, meg a krákogást azt hagyjuk.
Mennyire drága a hely Kína egy átlagos magyar számára, hogyha turistaként odaérkezik?
Kína abszolút nem drága, tehát ilyen szempontból kimerem jelenteni, hogy kimondottan olcsó. Tehát például Guangzhou-ba, a központba az albérlet, amit bérlek, az nagyjából 140 ezer forint egy hónapban, és eszméletlen modern. Gyakorlatilag, ha helyi kaját eszünk, kínai kaját, olyan 1000 forintból meg tudunk ajánlani, szinte bárhol.
És ez biztonságos? Nem lesz utána hasmenés, vagy bármi gondunk?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Én is féltem ezektől a dolgoktól, de Kínában soha nem volt se hasfájásom, se hasmenésem, semmi ilyesmi. Balin pedig folyamatosan.
Lehet, hogy az nem csak a higiéniáról szól, hanem mondjuk arról is, hogy milyen fűszereket használnak, vagy milyen anyagokat használnak.
Igen, és amúgy Kínában azért vannak ilyen ellenőrzések, tehát az éttermeket elég erősen ellenőrzik, hogy ne legyen semmi probléma. Úgyhogy mondom, én 7 év alatt egyszer nem volt semmilyen hasi vagy gyomorpanaszom Kínában.
És lehet kedvenc kínai étel?
Kedvenc kínai étel? Pekingi kacsát amúgy nagyon szeretem.
És vannak, amiket semmiképpen nem evett meg?
Volt olyan étel, amit ki kellett köpnöm. Ez gyakorlatilag nem is tudom, hogy mi a magyarul a neve, ezek ilyen mindenféle ilyen belsőségek, ilyen különböző állatoknak a belsőségei.
Jó, hát nálunk is megesszük a pacalpörköltet.
Igen, de én Magyarországon sem bírom ezt megenni, úgyhogy főleg nem Kínában.
Hogyha valaki életében először jár Kínában, akkor mi az, ami leginkább meg fogja lepni magyarként?
Szerintem, ami a legjobban meglepő a Kínában, azok ez a hatalmas méretek. Tehát engem még mindig így teljesen levesz a lábamról, amikor látom ezeket az óriási felhőkarcolókat, hiszen gyermekként ugye én is még panellakásban laktam, és azt gondoltam, hogy ezek a 10-11 emeletes épületek milyen magasak, és amikor az ember látja ezeket az ilyen több száz méteres felhőkarcolókat, de nem egyet, nem kettőt, hanem több ezret, akkor ez nagyon sokkoló látvány.
Köszönöm szépen a beszélgetést!